Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Fodor Kinga és Szilágyi István, és egy picit már is zavarban vagyok, mert hogy kit mondhatok szerzőnek, mert hogy Wolf Pista Vada között szabadon című könyvéről fogunk beszélgetni, és hát lejegyezte Fodor Kinga Szilágyi István gondolatait. Hogy osztottátok meg, ki a szerző?
Ez egy jó kérdés, mert én írtam le, de valóban az Istvánnak a gondolatait vetettem papírra. Nagyon röviden ennek a története az, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást a állatvédelmi munkánk során, illetve hát ilyen állatos vonalon, és nagyon-nagyon sok állatvédelmi és állatmentős története volt Istvánnak, és én ezt nagyon régóta mondtam neki, hogy ezt a világ elé kéne tárni.
És erre az István azt mondta, hogy
nem. Nem. Ő azt mondta, hogy nagyon szívesen, igen, de azt mondta, hogy neki sem kedve, sem ideje ezt írni. Én nagyon szeretek írni, és először 2014-ben merült föl, hogy írjuk le. Aztán ez úgy valahogy elhalódott, és akkor tavaly nyáron jött egy ilyen ihlet. Mondtam az Istvánnak, online ülj le a éter másik oldalára, mondd föl, és megszületett a könyv.
Tehát nem kérdésfelelet volt? Hogy vagy leültél, és egy az egyben, mondjuk fejezetenként elmondtad egyben, és küldted Kingának?
Hát ebből a 2014-ből kiderül, hogy ugye tavaly lett ebből könyv, hogy mennyire vagyok motiválható. Tehát én megélek valamit, ami az enyém és az életem, és én nem éreztem ezt annyira fontosnak, de hát ha már van, és Kinga úgy döntött, hogy szerinte ez érdekes, akkor legyen. És mi volt a kérdés?
Hát, hogy történt maga a folyamat? Hát, beszélgetés zajlott, amit lejegyzett Kinga.
Annyira ismerte az én munkámat már, hogy volt erről egy képe, hiszen a Veresegyházi Medve Otthonnak volt az állatorvosa egy bizonyos ideig, és igazából én a farkas medve neveléssel, és ennek a helyes kommunikációjával foglalkozom, és én nekem ez volt főleg a motiváló rész, de hát, hogy az életemből eseményeket kiragadunk, ami állatmentés, és másnak érdekes, akkor olvassák.
Hát ez az, és ugye van benne nem kevés életrajzi elem is. Én arra gondolok, ismerve Istvánt, és ismerve a munkásságát, hogy azért itt, Kinga, neked nehéz dolgod volt, hogy ezeket előhoz és kihoz az Istvánból, aki nagyon szeret a munkájáról, a hivatásáról, az állatokról beszélni, magáról viszont kevésbé.
Hát igazából ez az egész, mondom, nagyon gyorsan megtörtént, már előtte hosszú évek voltak, ami ugye ez papírra kerül, de az egész úgy indult el, hogy a dömemedve mentését valahogy felelevenítettük, és akkor mondta, hogy ez milyen jó történet, és ezt megírtam, és akkor megmutattam neki, és akkor így kezdtük el. És igazából az, hogy ez egy kerek történet legyen, István a farkasok, illetve a medvék közötti munkáját szerette volna nagyon viszonlátni, én pedig úgy gondoltam, hogy a világ elé kell tárni azt a 20 évnyi állatmentési, állatvédelmi munkát, ebből lett egy történet, és én mindenkin fontosnak tartottam, hogy hogyan lesz valaki állatvédő, ugye a cserebogár sétáltatástól a medvementésig, hogy az ő gyerekkorától történjen. És meglepő egyébként, mert én 20 év is velem is vánt, és meglepően megnyílt.
Voltak meglepetések a történeteknél, mondjuk a gyerekkori történeteknél, amit nem tudtál róla?
Persze, hát azért nyilván azért ilyenkor, amikor valaki felmondja a történetét, azért nagyon jó volt, hogy nem személyesen, hanem online mondta föl, mert azért ez egy kis távolságot tart. De bizony azért nekem is furcsa volt, amikor láttam, hogy főleg amikor az állatmentéses történeteket, vagy a farkasneveléses történeteit mondta, és úgy, hát ha mondhatom, kicsúrant a könnye, tehát hogy azért nekem is döbbenetes volt, mert teljesen új oldaláról ismertem meg Istvánt.
És neked milyen volt így összeszedni az életed eddigi történéseit? Voltak nehéz pillanatok?
Szerintem az ember minél öregebb, annál szélesebb perspektívában látja, és összetudja foglalni a gyerekkorát, és hogy mi minden vezet addig, hogy milyen munkát végez az ember, és mindennek van valami oka, és világéletemben gyerekkoromtól én állatok között voltam, és nem véletlenül csöppentem az állatédelembe, volt egy Hát egy átlagos, hát átlagosan egy kicsit csóróbb gyerekkor, és ez mindennel összefügg, és az ember nem választ magának valamiért egy sikerorientált szakmát, hanem egy ilyen árnyékvilágot választ magának, mert árnyékvilág az állatvédelem. Tehát az egy segítő szakma, ami megeszi az ember életét, és ebből nekem elegem is lett. Viszont maradtak történeteim, és én igazából magamról nem nagyon szeretek beszélni, a farkasokról, medvékről viszont igen, mert az egy nagyszerű dolog, és szerintem nagyon sok embernek örömet okoztam azáltal, hogy természetesen nem egyedül, hanem itt más kollégák is aktívan ebben a dologban részt vettek, és mindig hála és köszönet ezeknek az embereknek, akik ezt lehetővé tették, hogy én farkasozzak, medvézzek, és erről szól most az életem.
Na de azért ez a könyv rólad is szól, jócskán. Nem azt mondom, hogy a felében az élettörténeted, de azért negyedében az élettörténeteden megyünk végig. Én arra gondoltam, hogy itt voltak nehézségek a megnyílás tekintetében, nem? Rosszul látom?
Ahogy az ember öregszik, szerintem szentimentálisabb lesz. Én síros pasi vagyok. Én szerintem nem feltétlenül az igazi férfi, aki nem tud sírni. Én tisztelem a nőket, én ugyanúgy meg tudok hatódni. És mondjuk a fiamat azon fel például, amikor elmentünk, ha 8 éves volt, és én tudtam sírni egy filmen, és akkor ő simogatta, jó van, apuci. Tehát nem ciki ez, volt bizonyos szituáció, amikor én elsírtam magam egy történetnél, amikor felidéztem, mert én bezárok, tehát én bezárom a dolgokat magamba, és hát úgy végig gondolva, 5 év, 10 év távlatából egy történetet elmesélni a Kingának azért előhozott könnyeket, persze, érzelmeket.
De itt azért nagyon fontos hozzátenni, hogy az egész állatvédelmi, állatmentés dolgot, ez egy nagyon-nagyon erős érzelmi alapokon nyugvó dolog. Tehát, hogyha nem érinti meg az embert egy állatnak a fájdalma, a megmenteni valósága, akkor nem is lehet csinálni, viszont emellett nagyon fontos, hogy szakmailag és hideg fejjel kell sokszor csinálni, erre ki is tértünk többször a könyvben, hogy aki csak érzelemből csinálja, tehát az a típusú, aki folyamatosan elsírja magát minden, az nagyon gyorsan kiég és tönkre megy, az nem tudja csinálni ezt a munkát. Nagyon sok állatvéd ugye kívülről mutatja ezt a nagyon kemény vagyok, és én mindent bírok, de az igazi szakmai állatvédők többsége is hihetetlen mély érzelmi lelki világgal rendelkezik, csak esetleg nem látszik róla, csak ha megnyílnak.
De kell keményedni közben? Azt hát mondod, hogy óhatatlan, síros típusú ember
óhatatlan,
van.
Hogy az ember keményedik, tehát amikor az ember csak olyan hívásokat kap, hogy van egy problémám, és senki nem hív fel, hogy ne haragjon, tudok valamiben segíteni. De az ember így is segít.
Energia leszívó az egész, hihetetlen az egész tevékenység.
És több száz ember dolgozik az állatvédelemben, és én komolyan tisztelem ezeket az embereket, akik ezt mentális és anyagi sérülések nélkül, azért lássuk be, tehát nagyon sokan, én sok olyan emberrel tudtam találkozni életem során az állatvédelem kezdetén, akik tényleg belerogytak ebbe a történetbe, megette az életüket az állatvédelem szó szerint, és anyagilag is tönkre mentek. És hát ezt nem lehet iparszerűen űzni, ami egy picit probléma, és én már, bocsánat, kifejezésért én magamat nem tartom a mostani korunk állatvédőjének, mert ugye az utóbbi 12 év nekem farkasok, medvék életéről szól, de hát azért a mai állatvédelem egészen másról szól, itt köszönhetően a közösségi oldalaknak, tehát manapság már mindenki állatvédő, aki örökbefogad egy kutyát, és hát ezeket a dolgokat helyre kéne tenni. Merem én ezt vállalni öreg emberként, hogy én ezt így látom.
Hát akkor mondjátok el, hogyan látjátok. Ezt nagyon ki az jól, állatvédő?
Bocsánat, hogy ezt nagyon jól megfogalmaztad, hogy az állatvédelem az mára egy életérzés lett, sajnos.
Tehát sajnos? Azt mondjátok, hogy ez rosszat tesz?
Rengeteg indulattal viszonyulunk az állatmentéshez, az állatvédelemhez. Attól én még nem vagyok állatvédő, hogy örökbe fogadtam egy állatot. Én állatvédő érzelmű ember vagyok, ami szerintem evidencia kell, hogy legyen a 21. században. Ez egy nagyon hasznos dolog, csak rengeteg energiát az agresszióval, a kizárással, ezekkel a mantrákkal, hogy vagy kutya, vagy gyerek, elidegenedünk, ráadásul még ugye a Covid is rátett, meg sokszorozódott a társállatok száma, és nem biztos, hogy a jó gazdához kerül. Tehát ez egy olyan munka, ami nem is munka, mert még nem szakma, szerintem akkor válik majd igazából munkává. Viszont több száz ember dolgozik ebben a témában, nagyon komoly terhet vesz le a közigazgatáson. Előbb-utóbb én azt mondom, hogy szakmává kellene válnia. Csak itt az a probléma, hogy van, aki ezt 10 éve, 15 éve, 20 éve csinálja, nem fog beülni a padra, mert nem fogja ezt elfogadni. Ő magát egy tisztességes állatvédőnek tartja, és az is, de előbb-utóbb szakmává kell válni. Csak úgy lehet prioritásokat meghatározni az állatvédelemben.
Azt, amit Kinga mondott, azt oda még visszanyúlnék, hogy életérzés lett. Az miért probléma? Én azt gondolnám kívülről, hogy az jót tesz, hogy minél többen legalább azt gondolják magukról, és mentik az állatot, és befogadják.
Én ezt azért látom problémának, mert nagyon sokan, ahogy István is említette, hogy még nem szakma, nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért, mert egy kutya leélt mellettük egy kutya életet, ők már értenek az állatvédelemhez. De ez egy olyan történet, hogy sajnos nem. Tehát ez egy hihetetlen nagy szakterület, egy interdisziplinális terület, nagyon sok mindent érint. Tehát egy kicsit ahhoz hasonlítanám, hogy mondjuk azért, mert valaki felnevelt egy gyereket, azért nem biztos, hogy alkalmas óvónőnek, pedagógusnak, nem biztos, hogy alkalmas gyerek, vagy nem biztos, hogy mondjuk gyerekgyógyászati témákhoz ugyanolyan jól ért, és miután ez ebből a részből nincs szabályozva, nagyon sokan, akiket érzelmileg megérint ez az egész állattörténet és állatvilág, esetleg tartanak is állatot, nagyon sok hibás nézetet osztanak, és rengeteg kárt tesznek az állatoknak és az állatvédelemnek, és ez egy nagy probléma.
Melyik az a pont, amikor életérzésből hivatássá, szakmává válik? Hogyan válik el ez a kettő? Az életérzés és a rendes, normális állatvédő?
Hát én egy példát mondanék, amikor meghatározunk prioritásokat, figyelembe vesszük azt, hogyha hozzájönünk egy témához, akkor annak milyen következményei lesznek. Mondok egy tabu témát. Cirkuszi vadállatok szerepeltetése és kivétele a cirkuszokból, csúnya szó. Megkímélni ezeket a vadállatokat attól, hogy a cirkuszban szerepeljenek. Nagyon sokszor ezzel rosszabbat teszünk. Tehát akinek van köze egy picit a vadállatokhoz, tudja, hogy az mennyire tud kötődni ahhoz az emberhez. Igaz, oké, az az ember kihasználja, pénzt keres vele. Viszont nagyon sok rosszat teszünk ezáltal. És egy példát mondok. 100 afrikai és indiai elefánt dolgozott például az Európai Unió 27 országából, ahol 20-ban most már tilos. 5-nek építenek a franciák Párizs mellett egy elefánt mennyországot. A 95 elefántnak a sorsáról nem tudunk. Elmennek harmadik országba, ahol hát valljuk be, azért sokszor az emberi jogoknak se lehet érvényt szerezni, nemhogy az állati jogoknak, és hát ott van egy másik fajunk, 1600 tigrissel élnek együtt az Unióban például. Ezeket úgy megkérdezem, valószínűleg ezek cirkuszból kerültek át magántartásba. Nem biztos, hogy jobbat teszünk ezzel, hogyha egyik pillanatra a másikra fekete és fehér alapon döntünk, és ezt nevezem én prioritásnak, tehát
és hozzá. Tegyük hozzá, nagyon fontos, amit nem tudnak az emberek, és mindig azt mondják, hogy engedjük vissza őket a természetbe. Tehát ezeket az állatokat fogságban születtek. Ezeket nem lehet úgymond a természetbe visszavadítani, mert nekik az ember melletti környezet a természetes környezetük. Tehát ha kiengedjük őket szabadon, akkor mennek be vissza az emberek közé. Tehát, hogy ilyen alap dolgokkal egy átlag ember nincs tisztában, ő csak azt látja, hogy szegényt mentsük ki onnan, ahol van, de nem látja, hogy ha kimentjük onnan, ahol van, akkor sokkal rosszabb helyzetbe kerül. És ugyanez akár vonatkozhat egy másik példa, amit szoktunk például emlegetni, a harapós, totálisan antiszociálissá váló kutyák esete, hogy mit csináljunk velük, aki már több embert megharapott, nem lehet tartani, kutyákra, emberekre veszélyes, hogy akkor energiát, időt, pénzt áldozzunk ezeknek a kutyáknak a rehabilitációjára, és ugye aki ezt érzelmileg közelíti meg, azt mondja, hogy semmiképpen ne eutanáziát ne alkalmazzunk ezeken az állatokon, és nagyon nehéz megértetni velük, hogy ezek a kutyák alkalmatlanok, mind az emberek, mind a kutyák melletti élésre. Az, hogy miért vált szerencsétlen ilyen, mert az ember tette ilyenné, vagy eleve ilyen, de ezek nagyon súlyos etikai kérdéseket fölvetnek, és ami nekem nagyon furcsa, hogy az emberek például egymással olyan könnyen mondanak ítéleteket, tehát például egy bűnöző, bárki követ, de nem is kell bűnöző, bármi egy közlekedési kihágást csinál. Olvassuk el a közösségi oldalakon, hogy milyen jelzőkkel illetik az embertársainkat. De mondjuk, ha egy kutya válik totálisan antiszociálissá és tarthatatlanná, mindenképp meg akarják menteni. Ez egy óriási nagy hiba, mert nem tudják megítélni, hogy hol van az a pont.
Az állatvédők között konszenzus van ezekben a témákban, amiről most beszéltetek, cirkuszi állatok, problémás állatok rehabilitációja, vagy az eutanázia?
Tiltakozás van mondjuk természetesen, és ez egy nagyon modern, 2000-es évektől például a cirkuszi állatokat, ha veszük, akkor kezdődött ez az irányelv, szájkosár, szájszí kivétele, kapásból 200 medve hontalanná vált gyakorlatilag, és ez fokozódott. Ez egy modern elképzelés, csak ugye itt meg kellene határozni azt, hogy hová. Tehát alapvető tényekkel nem vagyunk tisztában. Tehát ez megint az, hogy van 5 örökbefogadott kutyám, de én már ítélkezem, hogyha mondjuk természetesen szűnjenek meg a vadállatos számok. Igen, és akkor olyan elképzelésekben ringatják az emberek magukat, hogy majd természetesen Afrikában, ahol a Szahara 5 és 25 kilométer évente a térhódítása minden irányba, ott majd ezek az állatok boldogan fognak élni. Nem bírják a klímát, tehát alapvető tényekkel nem vagyunk tisztában, és ugye a közösségi oldalak ráerősítenek egy picit, bocsánat, ilyen, hát most nem fognak engem szeretni a hallgatók, de ilyen kutyafalka módon valaki bedob valamit, akkor utána hát vagy lájkolom, minél gonoszabb kommenteket nyomok rá, és ugye aki ennek próbál ellent vetni, vagy ellent mondani, azt cirkuszpártinak kiáltják ki.
Így van, ez egy nagyon fontos, hogy nem arról beszélünk mi se, hogy persze, hát ezeket az állatokat továbbra is tessék kihasználni cirkuszokban, meg táncoltassák az elefántot, meg egyebek, szó se róla, tehát nem erről van szó, de ha betiltunk egyik napra a másikra valamit, annak nagyon sok állat szenvedését fogja okozni. Tehát nem lehet, tehát hogy ezek nagyon komoly, átgondolt, racionális döntésekkel kell, hogy legyenek, és nem szabad érzelemből dönteni. Én egyébként azt vettem észre így a 20-25 éves munkám alatt, hogy vannak azok a nagyon régi állatvédők, 10-15-en, István is beletartozik velük, például nagyon jó az összhang. Nekünk, én állatorvos vagyok, sokszor vitázunk, de mégis le tudunk ülni egy asztalhoz, és valahogy mindig találunk megoldást, és mindig vannak, akik így betörnek az állatvédelembe, hogy akkor ők most rendet raknak teljesen szakmaiatlanul, és általában ők 1-2-3 év múlva kihullanak, mert gyakorlatilag szakmiatlan, mit csinálnak.
Mire lenne szükség? Szigorú képzésre? Szigorúbb szabályozásra? És itt most nem az állatvédelemre gondolok, nem az állatvédők képzésére.
Magyarországon én azt mondom, hogy a legjobbak a jogszabályok egyébként. Tehát
csak a betartatása van, majd ezt sokszor elmondjátok.
Hát én erre is azért mondok egy-két olyan dolgot például, hogyha szeretnénk mindenkit 100 év magányra ítélni állatkínzóként. Nem biztos, hogy az megoldás természetesen, tehát a prevenció egy hasznos dolog. Én azt mondom, hogy az állatvédőknek olyan önmérsékletet kellene gyakorolni, hogy összeülni. Tudomásom szerint most 3 szervezet van. Például azt meghatározni első prioritásnak, hogy a bírók, akik majd döntenek egy állatkínzásos ügyben, azok legyenek szakosodva. A bírók szakosítását meg kellene valósítani, ez már bizonyos országokban működik. Ne 2 év legyen egy állatnak a függő sorsa, ameddig véget nem ér ez a, ugye bűnjelként le van foglalva. Vannak országok, ahol 30 nap alatt eldöntik. Tehát minimális jogszabályokkal és okos módosításokkal. Természetesen jó az, hogy most 5 évre, 10 évre, 100 évre ítélünk valakit, de sajnos azt kell mondjam, én voltam olyan állatkínzás esetén, ahol magát az embert is ki kellett volna menteni abból a szituációból. Mert olyan szubkulturális körben, közben él, hogy ott általános bevett szokás egy állatnak a nem tisztelete. Tehát ilyen prioritásokat kellene meghatározni, és nagyon sok energia van a közösségen, nagyon hibáztatom a közösségi oldalakat egyébként, hogy nem jól használjuk.
Ahogy olvastam a könyvet, és most hallgatlak titeket, folyton azt érzem, hogy állatvédelem és probléma hátán, és mintha nagyon egyszerű lenne a megoldás, csak valahogy nincs az a kéz, ami oda nyúl ehhez a megoldáshoz. Mi történik?
Egység. Egység hiánya.
Az egység hiánya?
De hogy lehet egységet elvárni, hogyha az állattartás, az állat léte a földünkön, az egy olyan komoly érzelmet, akár szívtépő, akár gyűlöletet, ugye, mert van, aki állatellenes. Van, aki állat szerető, van, aki állat tűrő, vagy van a semleges mindig az egy maroknyi szerintem. Tehát nem lehet semlegesen
nagyon viszonyulni. Nagyon szélsőséges. Itt az a baj, hogy annyira szélsőséges, és utalnék Istvánra, hogy vannak, nagyon jó jogszabályaink vannak. Ezeknek a betartása, a betartatása nincs meg. Én itt mindig azzal szoktam példálozni, hogyha én gyors hajtok, és az 50 km per óra helyett 65-tel megyek, akkor senkit nem fog érdekelni, hogy miért mentem annyiért, megbüntetnek. Viszont, hogyha láncon tartom a kutyát, ha nem szedem össze utána az ürüléket, ugyanúgy meg kellene büntetni. Erre sokan azt mondják az állatvédők, hogy de ha elkezdenék össze-vissza büntetni ezeket az állattartókat, akkor kidobálnák az állataikat. Azért is meg kell büntetni, mert az állat elhagyása kitétele tilos, viszont egyszer megbüntetnének valakit egy ilyenért, akkor lehet, hogy meggondolná még egyszer beszerezzen az állatot. Tehát valahogy itt egy nagy rendet kellene tartani, be kellene tartatni, szerintem ez az első. És itt kiemelném, hogy itt most csak a kutyamacskákról, meg cirkuszi állatokról beszéltünk, azért ne felejtsük el a haszonállatokat, kísérleti állatokat, állatkerti állatokat, viszont én mindig hozzáteszem, hogy szerintem egy megfelelő körülmények között tartott haszonállat sokkal kevésbé szenved, mint sajnos a kettésből tartottak. Tehát utalnék erre, hogy az otthon kettésből tartott egzotikus állatok 80%-a nem megfelelő körülmények között van tartva, és végig szenvedi az életét. Tehát itt az a probléma, amit István is szokott mondani, és a könyvnek a záró mondata, hogy nagyon fontos lenne odáig eljutni, hogy egy állattartása az érdem legyen, és ne jog.
És a könyv elemzésével megyünk tovább, csak most jön egy rövid reklám.
Könyvmostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a könyvmustrát, Fodor Kinga és Szilágyi István a vendégem. Ugye ott hagytuk abba, hogy a jogszabályok szerintetek azt mondjátok, hogy jók itthon, sokszor van baj a betartatással. Ez a könyv edukálni is szeretne ebben a témakörben? Nem csak nem, rázod a fejed, István. Edukálni nem szeretnétek vele?
Nem, én szerintem ez egy tükör. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, és ezért én nem szeretném kihagyni, mert az Open Books munkatársai valami hihetetlen munkát végeztek, ahogy ugye gondozták tényleg ezt a kötetet, hogy tényleg jól fogyasztható és érthető legyen, és nekem mondták ők először, hogy igazából ez egy tükör, hogy nem is gondolná az átlagember, hogy állattartás, állatmentés kapcsán mi minden folyik. Tehát, hogy aki nincs ebbe benne, mi benne vagyunk, nekünk ezek evidens dolgok, hogy a legtöbb történet hihetetlen, és akkor elolvassák, és azt mondják, hogy nem, hát ilyen, ez biztos, hogy kitaláció. Egyik se kitaláció, tehát mindegyik megtörtént, hogy egy tükröt tartson az emberek elé, hogy micsoda butaságokat követnek el, nem rossz szándékból, hanem pusztán tudatlanságból, az állatok nem ismerete, túlszeretés és egyebek miatt micsoda károkat okoznak az állatvilágban is, és az állatok jól létében is.
Na de ez a tükör, ha belenézünk, akkor azért taníthat is.
Kérdés, hogy két állatvédő körökben ez a könyv nem lesz népszerű szerintem, mert ha ezt elolvassa valaki netán, akkor úgy fogja gondolni, ó, hát nekem ennél sokkal érdekesebb sztoriaim vannak. És ez nagyon jó. Ez azt mutatja, hogy sokkal, tehát gazdag az ő élete is, mert akár túlment nagyon sok mentésen, túl van rajta, de én inkább ez arról szól, hogy hogyan jut el valaki gyerekkortól okozati összefüggésekkel, hogy jut el az állatvédelembe, ezt miért csinálja, mi a motiváció, és aztán az ember kiég, és hát lássuk be, azért az egy abnormális dolog, hogyha valaki farkasok és medvék között jól érzi magát.
Én szerintem egy útmutató is, mert ugye ez az egész történet, ugye István története egyben megmutatja azokat a buktatókat is, amiben egy állatvédő belefuthat, hogyha időben nem kap észhez. Amiken ő is átment, időben észhez kapott, és tehát, hogy meg tudott nemet mondani, megrekedések és stb. Tehát szerintem nagyon sok embernek, aki tényleg állatszerető, annak is egy ilyen segítség lehet, amikor olvassa a történetekbe, hogy ezt ő is érezte, ezen ő is átment. Tehát, hogy ebből a szempontból lehet egy úgymond segítőkönyv, de hát semmiképp nem gondolom, hogy egy ilyen tanító, vagy hogy mondta az elején.
Hát, hogy edukáltok
vele. Igen. Hát, én első körben egy tükörnek gondolom, második körben meg sokan esetleg felismernek dolgokat.
aki hosszú évekig, akár évtizedekig dolgozik az állatvédelemben. És most nem fogtok szeretni azért a kérdésért, de kénytelen vagyok feltenni, mert tényleg érdekel. Tudja szeretni az embert, aki megcsinálta azzal az állattal azt, amit?
Igen.
Igen. Igen, én is úgy gondolom, és ez, amit István is mondott, ez a, engem is roppantul zavar, amikor valaki azt mondja, hogy ez egy gyönyörű, szép mondás, hogy minél több embert ismerek meg, annál jobban szeretem a kutyámat, stb. Stb. Én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen igaz, tehát, hogy nem ezzel van a baj. Tehát,
ez alkati kérdés is szerintem, de mekkor előre haladtával az ember. Én például, tehát ez nem nagyon érdekes, mert én abszolút antiszociális gyerek is voltam, meg az állatvédelemben is azzá vártam, hiszen rengeteg rossz állattartást láttam. Aztán nagyon jól éreztem magam vadak között, vadállatok között. Ott valami nagyon jól sült el, mert megtanultam alázatos tisztelettudó lenni, hiszen itt vagyok, és nem lett komolyabb bajom. Viszont egyfajta alázat ragadt rám azáltal, hogy egy nagyon agyoncukizott fajjal is foglalkoztam, a medvékkel. Látom ennek a veszélyét, amikor átesünk a csillámpón is rossz oldalra, ugye, mert a lónak nem szögletes a háta, és ott van egy nem kívánt faj, egy gyűlölt faj, a farkas, akiért én mindent meg akarok tenni, hogy ezt helyesen lássuk, ezt a történetet. Tehát ne legyen csillámpón is, de ne is legyen szubkulturális gyökereinkből adódóan egy gyűlöletes faj, és ne is degradáljuk le kutyám Jerry Lee-re és Rex felügyelőre.
Na, tehát hát akkor talán mégis igazam volt, hogy a farkasokkal kapcsolatban viszont volt tanító szándék, de az inkább az életfeladatod, nem is ennek a könyvnek a feladata.
Igen.
Ugye?
Igen.
Egyébként nagyon érdekes, mert ugye visszatérve az előző kérdésre, hogy azért itt talán lehet, hogy a hallgatóknak úgy hangzik, hogyha valaki állatvédő, akkor megutálja az embereket. Én azért hozzátenném, hogy rengeteg csodálatos embert ismertem meg az állatvédelemben. Tehát tényleg akik olyan fantasztikus munkát csinálnak, a természetvédelem, az állatvédelem szakmai szempontból, és ők hátul vannak a háttérben. Tehát általában azokat az embereket ismerjük csak meg, a nagy köz, aki állatkínzó, állatbántalmazó, de legalább ugyanem ennyi csodálatos és magas szakmaisággal az állatok védelmét végző ember van, akikről nem tudunk.
Tehát és megtanuljátok, hogy ne legyetek dühösek adott esetben, vagy irgalmat tanultok? Hogy nem, mennyire rossz helyzetben van azért, mert ezt teszi az állattal?
Globálisan látom a dolgot, tehát ő valamiért egy ilyen. Én szerintem az ember megtanul empatává válni. Empatikussá. Persze ez alkati kérdés, és azt kell erősíteni. Az korunk világában szerintem, hogy az állatvédelem, embervédelem is, és ugyanúgy fordítva. Csak egy példát mondok, 5 medvét mentettünk a kollégáimmal jó pár évvel ezelőtt, és én találkoztam egy úriemberrel, aki egy nagyon felvilágosult ember volt, és olyan nagyon furcsa volt nekem megkérdezni, hogy miért kell medvéket menteni. És én azt mondtam, mert embereket, tehát ugyanúgy az embervédelem, állatvédelem is, és fordítva. Nem szabad így kirekeszteni. Azt hiszem, hajlamosak vagyunk, hogy így nagyon erősen kirekesztünk.
Igen, ez a másik, amikor azt mondják, hogy inkább embert védenél, mint állatot. Vagy mikor egy konferenciát szervezünk, hogy embervédelmi konferenciát mikor fog szerezni. Tehát én állatokhoz értek, nekem ez a szakmám, én ezzel foglalkozok, de attól, mert megmentek egy pár állatot, attól nem teszem rosszabbá embertársaim életét. Tehát nem jó ez a párhuzam. Ezek nagyon jó szlogenek, de nem jó ez a párhuzam. Ezt a kettőt külön kéne kezelni.
De nem is szabad arra az emberre haragudni, aki ezt a kérdést így kisarkítja, mert őnek is van egy valami rossz van az életében, és én egyre inkább életigenlő vagyok így a kor előre haladtával, és én azt hiszem, hogy tényleg nem szabad ilyen szekértáborokat kialakítani.
Te döntöttél arról, hogy változtatni fogsz, és új életet kezdesz, vagy az a 12 kis farkas hozta? Valahonnan föntről érkezett a döntés.
Hát nem. Ez egy... Hát az ember utólag jön rá, tehát én egészen egyszerűen ez a könyvben szerepel, de így nagyon finoman van leírva, de állatvédelemben történt egy eset az életemben, amikor egy kisgyerek halálával végződött ez a történet, és akkor rájöttem, hogy ez egy ilyen mind hiába való
Csak hogy ne ijesszik meg a hallgatókat.
Nem szörnyű.
Hogy nem egy időben nem felismert állatbántalmazás egy olyan környezetből, nem volt időben ez
kezelve,
és ugyanez a bántalmazó körülmény egy kisgyerek halálát okozta. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy milyen szoros az összefüggés, egy állattartás, egy állat bántalmazása és a saját családtagok elleni erőszak, illetve elhanyagolás. Tehát most nem feltétlenül arra gondolok, aki veri az állatát, az veri a családtagjait, és elég csak egy elhanyagolás.
Passzivitás is, egyfajta bántalmazás, és akkor én úgy bezártam.
És valaki küldte azt a 12 kis farkast, ezt így élted meg?
A sors. Igen,
és nem is akartál, sors. Nem is akartál farkast.
Én sosem.
Nem arról volt,
hogy elszemágában nem volt, hogy én. És amikor az ember ugye elkül egy nagyon jó helyre, olyan emberek közé, akik bevállalják ennek a felelősséget, és akkor az ember hazavisz jó pár farkas, mint egy tálca tojást, és akkor megpróbálja felnevelni őket. Berongyol a Brandon Baby áruházba, vesz 10 cumis üveget, 50 cumi véget.
Ez így volt.
Visz egy bál a szalmát haza, olyan szinten lelakják a lakást, hát ez eléggé iszonyatos. Aztán az ember egy kis profizmus tanul, a végén már az utolsó két farkast hálószoba alatt egy ilyen ikőágy alatt töltötték a kis farkasok a imprintációs bevésődést jelent. De nagyszerű dolog.
Tanítottak saját magukat felnevelni ezek a farkasok?
Hát ez egy érdekes dolog. Van egy nagyszerű barátom, Horkai Zoltánnak, nagyszerű hollywoodi filmekhez dolgozik farkassal, medvével, légyel, pingvinnel. Ő nekem megígérte a legelején, tehát megjósolta, hogy minden nap valami újat fogok tőlük tanulni, és ez tényleg így is van. Tehát most már szörnyű állapotban vagyok sokszor, mert a legidősebb farkasok 12 évesek, és úgy vagyok vele, és ezt mindjártól már megkérdezem, hogy normális dolog, hogy egyre kevésbé ismerem őket, de tényleg. Tehát van egy globális rálátásom, előre ismerem a viselkedésüket, élvezem, minden nap megkönnyezem, például amikor kimegyek a Veresegyházi medveotthonba, és csinálom ezt a Predator programot, tehát ott próbálom az embereket kicsit stand-uposan, a helyi Pinokkióként elmondom a jókat, rosszakat a farkasokról, aztán van, amikor ez sikerül, van, amikor nem, tehát attól függ, mennyire fogékonyak az emberek.
Sok történetet leírtunk, ugye az emberfalkák az állatkertben, illetve hogy egy-egy ilyen farkasozás, tehát a Predator program közben milyen beszólások szoktak lenni. Nekem az egyik kedvencem, amikor valakit provokáltál, és akkor lediktáltad nekem, és leírtuk, hogy megtehettem, mert egy kerítés és 5 farkas választottál.
Te voltál farkasok között? Hadd kérdezzek vissza.
Hát persze. Most itt ez az a pillanat, amikor beavatjuk a hallgatókat, hogy 2017. február 20-a, 6 óra 32. Hoppá. Tudod-e, hogy mit csináltál?
Mit tettél tavaly nyáron? Igen.
Hát mert hogy nekem írtál, az igen, volt az első igen. Híradós napom, és előtte forgattunk együtt, és nekem van farkasos élményem, mert hogy a Pista ráugrasztotta a hátamra a Predator program keretein belül a farkasokat. Ha ezt valaki előtte mondta volna nekem, hogy én erre képes leszek oda egyáltalán belépni, azt mondom, hogy biztos, hogy nem. Kinga, neked volt ilyen élményed?
Volt, hát én ugye dolgoztam az Istvánnal a medve otthonban ellátó állatorvosként, és engem is bevitt rendszeresen, viszont én azt nagyon-nagyon tiszteltem már akkor benne, és nagyon nagy hatással volt rám, hogy mindig mondta, hogy nem, most ne gyere be, kész. Tehát, hogy ő érezte, hogy mikor van az a pillanat, amikor a farkasok elfogadnak, mikor van, amikor nem, és ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, hogy akár kezelni kellett, ugye le kellett őket oltani, veszettség ellen készültünk, és István mondta, hogy ne haragudj, most nem. Most ezt nem csináljuk.
De ezt látod rajtuk a mozgásukból?
Igen,
honnan tudod, hogy milyen állapotban van az ő lelkük akkor éppen?
Az előbb említettem, hogy én megkönnyezem mindig, amikor kimegyek, de ez azért van, mert ugye aki már elveszített embert, embertársat, szerettet, vagy kutyát, bocsánat a hasonlatért, de hát sokszor ugye ez abszolút családtag. Érvényesül családtag, és ott kell lenni, szerintem, amikor elmegy. Hát most gondolj bele, most van ott 8-9 farkas, és hát tiszta vagyok, hogy ezek mind el fognak előbb-utóbb menni. És amikor az egyiket nem látom, akkor már aggódok, hogy mi történik, és hát nekem ott kell maradnom az utolsó farkasig, ki kell tartanom. Mint Pavel Kolcsagin az utolsó történik.
Kettőt hibáztál, és hogyha jól emlékszem a történetekre, így fogalmaztad meg, hogy kettőt hibáztál a farkasokkal kapcsolatban, mindkét esetben meg akartad menteni őket, ugye?
Nem. Tehát, hogy
nem, az egyszer avatkoztál konfliktusba?
Nem, két konfliktus volt, és az egyik. Mindig az emberi erővel van baj. Tehát ők nem akarnak problémát, csak én voltam, aki így felületes voltam, és ez a tanulság, és ez a tanító, hogy én mindig elmondom. Tehát olyan következetesnek kell lenni, hogy a gyermekeinket kell nevelni.
Na éppen ezért kérdezem, hogy lehet rutin.
Mi nem neveljük őket, de együtt vagyunk velük, és legyünk következetesek. Tehát itt rutinszerű napok nincsenek, minden nap új, rá kell érezni a hangulatukra, tehát így azért az ember látja a viselkedésükön, hogy most ma ideges nap van, ma kicsit dominánsabb a léna, a Maja most odajöhet, a Brutus most ilyen semmittevő, mint hím, alfa hím. Gyakorlatilag itt embermesékről is szó van nagyon sokszor, tehát erről is szó az előadás, de ráhangolódik az ember arra, hogy viselkednek, igen. Őket nem lehet nevelni. Ők el kell, hogy viseljenek engem ott bent.
Na csak, hogy az egyik hiba az arról szólt, hogy meg akartad menteni őket egymástól, legalábbis a szívedhez. Na, és erre akartam én rákérdezni, hogy az érzelmeket már megtanultad kizárni?
Nem.
A farkasokkal való létből?
A farkas az más. A farkas... Nem, nincs kedvencel, és azt be tudom tartani, tehát, de azért én szeretem így a határaimat próbálgatni, most már nem öregen, megtanultam velük is ezt a dolgot, nem húzogatom a farkasok bajszát, de megtanultam azt a dolgot, hogy én egy kívülálló vagyok, outsider vagyok, van érzelmi kötődés, nekem azt el kell nyomni, és a farkasnál könnyebb is, medvénél gázosabb.
Nekem ez azért volt döbbenetes, mert ugye én állatorvosként megszoktam, hogyha kezelni kell egy állatot, oltani kell, akkor én vagyok a domináns. Tetszik, nem tetszik. Oda megyek, ha nem akarja az állat, lefogjuk, bealtatjuk, stb. És hogy az előbb utaltam erre, hogy István mindig mondta, hogy most ne, most légy szíves ne, mert nincsenek olyan hangulatban. Először én is így megmosolyogtam meg, egyebek, jó, akkor majd máskor, és amikor azt mondta, hogy oké, most jöhet, oltatjuk őket, és minden gond nélkül megtörtént az oltás. Tehát, hogy ha az elsőre bemegyek, és azt mondom, hogy nem érdekel, fogjátok le, fiúk, az állatokat, bealtatjuk, stb., lekezeljük, akkor valószínűleg egy életre azt a bizalmat elveszítettük volna, és valószínűleg István is elveszítette volna azt a bizalmat, ami lehetővé teszi a mai napig, hogy őt beengedik maguk közé.
Úgy, hogy az atrocitásnál is az egyik farkas, aki itt kezdeményező volt ennek, és a farka törvény mindent felülírt, és akkor 8-an jöhettek így rám, vele elvesztettem a kapcsolatot egy életre. Bár múlt héten bementem egy pillanatra. Jött felém, de aztán kijöttem.
A bizalomvesztés az örökre szól a farkasoknál?
Megtöri az ember ezt a kiépített, ez egy üvegszál, amit eltörhetek, ha én következetlen és idióta vagyok. Tehát én akarom megmondani egy vadállatnak, hogy mi legyen.
Egy vadállat teljesen más, nekem döbbenetes, bocsánat, ez máshol történt, nem a medve otthonban, külföldön, ahol kismedvét neveltek föl, és nagyon aranyos volt, emberekkel közel volt, tehát otthon, ez egy külföldi országban volt, hazavitték, és ott történt ugye ez az implantálás, az emberes szoktatás, és én ott 2 hétig voltam náluk, és egyszer viccből így egy picit ráijesztettem a kismedvére, de csak úgy emberi viccből, amit egy gyerekkel megcsinál az ember, onnantól kezdve, ez egy pici 3 hónapos medve volt, onnantól kezdve vége volt, be se jöhettem.
Erről is írtatok, hogy ember szabályok. Az így állatok van. Között soha semmi esetben sem. Ezt a látogatók értik?
Hát ez olyan, mint a cirkusz, én ezt szoktam mondani, és ezt el is mondom az embereknek. Én rájöttem, hogy az emberek szeretik, hogyha én egy kicsit így szavakkal ütöm őket idézőjelbe, tehát én mondom, és miért állnak itt? Azért, mert bejöttem ide, mondom, egyrészük biztos azt várja, hogy mikor tépi le kezem lábam, megtehetné. A másik azért, de hogy egyik farkas a másikat, a harmadik csak úgy néz, tehát ezért még a cirkuszban is, nem, hogy hát cirkusz és kenyér, de muszáj vagy oda csalni az embereket, tényleg alázattal, tisztességgel, és én azt mondom, hogy azért 99% az embereknek ezt megérti. Néha füttyögnek, hogy kutya, gyere ide, azoknak már megtanultam így humorosan beszólni, hogy hát ezzel tisztán vagyok, tehát ezeken a bugyrokon már túl vagyok, tehát már nem vagyok ingerült sem, elfogadom az embereket. Minél többet vagyok velük, annál alázatosabb is vagyok.
Igen, de távol kerültek nagyon a természettől, tehát ugye ezek a filmek, amiken fölnőttünk, hogy a rajzfilmben ugye az oroszlán a özikével barátságot köt, és a többi, ez olyan fals irányba fordította az emberek gondolkodásmódját, tehát elég, ha csak arra gondolok, hogy amikor, nem is tudom, 2015 vagy 2016-ban egyszer bevittél a farkasokhoz, és rengeteg nagyon jó képet csináltak rólam, hogy a hátamra fölugrik, ugye szájból etetés, jó kedvük volt, szép idő, és kitettem egy párat a közösségi oldalra, a közösségi oldalamra, és tömkelege jött, hogy a farkasasszony, a farkasokkal táncoló, farkasasszony lettél, stb.
Ez ebből, a vörös gomb az Istvánon.
Igen, és ebből látszik, le is vettem rögtön, hogy nem érzik az emberek, hogy ez egy mekkora megtiszteltetés az állatok, hogy beengedtek, és ezt meg tudtam csinálni. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy megszelidítettem az állatot. Ugye, hogy nagyon sok példa volt rá, hogy utána idegenekbe mentek, és akkor kiírják, hogy megszelidítettem az állatot, a kezemből levet, egy nagy túr volt már, bocsánat, az állat megengedte, hogy bemesse hozzá.
És ennek ére az a cím, hogy Wolf Pista. Tehát most azért
és az első oldalon, ez egyébként ez érdekes a cím, mert nagyon sok, ez volt a legnehezebb egy címet találni, mert ugye Istvánt, hát Wolf Pistízzük, de nem szereti. Pont amiatt.
Hát ezt hozzá le is írjátok.
Az epilógusban le is írjuk, hogy
ilyen nincs.
Hogy ilyen nincs.
De a farkas embert jobban utálod.
Azt igen.
Azt még jobban.
A könyv alapján úgy látom, hogy voltak ilyen nagy korszakok. Volt a nehéz gyerekkor, a pedagógusság, az állatvédelem, aztán a farkasok és medvék. Ez a korszak most már az életed végéig tart? Már nem lesz váltás? Nem. Vagy elhamarkodott lenne ezt kijelenteni?
Nem tudom, az élet mit hoz. Nem tudom, mit hoz. Tehát... ameddig ezek a farkasok élnek, addig ott vagyok velük. 59 éves múltam, tehát nem tudni, mit hoz az élet. Medvenevelést lezártam, Lilu már medvelányként él. Nem tudni, hogy mit hoz az élet, de hát én a farkasozás előtt 5 nappal nem tudtam, míg Guli Bálint a medve otthon igazgató, azt nem mondta, hogy akkor most kezdjünk el farkasokat nevelni. Tehát az élet valamit hoz, és alázatos és tisztelettudó vagyok. Ha nem, akkor nem, de egy csodálatos szakasza volt az életemnek.
Tudom, hogy ezek ilyen, hogy mondják, ilyen gyakran hangoztatott már, lejárt lemez, de hogy valahogy én is azt vettem észre, hogy az élet úgy hozza a dolgokat, és amikor bezárulnak, tudom, hogy ez ilyen elcsépelt mondat, de amikor bezárulnak egy-két ajtó, akkor valahogy mindig nyílik egy új.
Te el tudod képzelni farkasok nélkül az életed?
Farkasok medvék nélkül nem. Nem.
Hát akkor mégiscsak választ kaptam én erre a kérdésre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Könyv Mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM.